Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Lotta Judit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Ma folytatódhatnak a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között Pakisztánban. Az iráni külügyi szóvivő azt közölte, csak a pakisztáni vezetéssel egyeztet.
Heteken belül repülőgép üzemanyag hiány alakulhat ki Európában. Itthon a Liszt-Ferenc repülőtéren több napra elegendő a tartalék, és érkezik az utánpótlás.
Az aszbeszt szennyezés gyanúja merült fel Kőszegen is. Az osztrák bányákból származó kőzúzalékban 46 utcában korlátozták a forgalmat.
Az időjárásról.
Folytatódik a kellemes tavaszi idő, a gomoly felhők mellett sok napsütéssel.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ma folytatódhatnak a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között Pakisztánban. Az amerikai küldöttséget Steve Witkoff elnöki külön megbízott és Jared Kushner üzletember vezeti, az iránit pedig a perzsa állam külügyminisztere. Az iráni külügyi szóvivő ugyanakkor azt közölte, Abbas Araghchi csak a pakisztáni vezetéssel egyeztet, Irán és az Egyesült Államok között nem terveznek találkozót. Kanalas Lili beszámolója.
Iszlamabadban csaknem egy hete a legszigorúbb biztonsági intézkedésekkel készülnek az amerikai-iráni tárgyalások második fordulójára. A helyiek reménykednek az egyeztetések folytatásában. Remélem, hogy a második fordulóban sikeresek lesznek a tárgyalások. A háború nem megoldás egyetlen problémára sem. Minden megoldható párbeszéddel. A tárgyalások eredményeként, ha Isten is úgy akarja, alacsonyabb lesz az infláció, világszerte csökkenni fognak a benzinárak, és az emberek megkönnyebbülhetnek, mondta egy pakisztáni férfi. Az amerikai küldöttség csak nem két héttel a tárgyalások kudarcba fulladt első fordulója után indult el Pakisztánba. A delegációt ezúttal nem J.D. Vance alelnök, hanem Donald Trump külön megbízottja, illetve az elnök veje vezeti. Az elnök rugalmas volt és jóvá hagyta a tűzszünet meghosszabbítását. Emellett úgy döntött, hogy Steve Witkoff külön megbízottat és Jared Kushnert ismét Iszlamabadba küldi. Az irániak tárgyalni akarnak, személyesen akarnak tárgyalni. Az elnök pedig, ahogyan azt már sokszor elmondtam önöknek, mindig hajlandó esélyt adni a diplomáciának, nyilatkozta a Fehérház szóvivője. Kijelentéseinek azonban ellentmond az iráni külügyi szóvivő közleménye, amely szerint Abbas Araghchi csak a pakisztáni vezetéssel egyeztet, Irán és az Egyesült Államok között nem terveznek találkozót. Irán álláspontját Pakisztánnak fogják közvetíteni. Az amerikai hadügyminiszter szerint hadseregük bármilyen iráni válaszra készen áll. Pete Hegseth úgy fogalmazott, Teheránnak most történelmi esélye van arra, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, és véget vessen a közel-keleti háborúnak. A tárcavezető emellett bírálta az európai országokat, amiért nem lépnek fel határozottan Irán ellen, pedig őket érinti inkább a hormúzi szoros lezárása.
Heteken belül repülőgép üzemanyaghiány alakulhat ki az iráni válság miatt. Erre figyelmeztetnek európai légitársaságok és a Nemzetközi Energiaügynökség. Több nagy cég már járat csökkentésre készül. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint a Liszt-Ferenc repülőtér helyzete stabil. A reptéren több napra elegendő tartalék van, és több irányból is érkezik az utánpótlás. Jó Csaba összefoglalója.
Heteken belül üzemanyag hiány alakulhat ki az iráni válság miatt, erre figyelmeztetett több európai légitársaság is. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint júniusra hiány alakulhat ki a repülőgép üzemanyagból, ha a régió csak a Közel-Keletről származó szokásos készletek felét tudja pótolni.
A Lufthansa, a KLM és a Scandinavian Airlines már csökkentették járataik számát, és több járatot töröltek is. Ez még csak a kezdet. Nagyon bízom benne, hogy sikerül repülőgép üzemanyagot beszerezniük az Egyesült Államokból vagy Afrika egyes részeiről. De ott sem maradt már sok, mert a probléma az, hogy békeidőben Európa a kerozin 75%-át a Közel-Keletről importálja. Ez most gyakorlatilag nullára csökkent, ezért más források után kell nézniük, de ott is nehézségekbe ütközhetnek, jelentette ki a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója Fatih Birol. Amit mindenki tényként kezel, a hormúzi szoros körüli bizonytalanság és az ebből fakadó kerozinár emelkedés közvetlenül befolyásolhatja a repülőjegyek árát, különösen azok számára, akik még nem vették meg.
Árnyalta a képet azonban az M1-nek nyilatkozó szakértő, Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója azt mondta, jelenleg nincs tényleges kerozin hiány. Szerinte nem fordulhat elő, hogy egy repülőgépet ne tudnának megtankolni. A helyzet inkább logisztikai és árazási kihívás. A fő probléma az üzemanyag drágulása. A magas kerozinárak miatt egyes járatok nyereségessége megszűnik, ezért a légitársaságok inkább csökkentik a kínálatot.
Az Európai Energiaügynökség azért kezdte el kolongatni a vészharangot, hogy rávegye az illetékeseket, itt ez egy nagyon széles koordináció benne államokkal, kereskedőkkel, magáncégekkel, rávegye őket arra, hogy nagyon kezdjék nagyon komolyan venni a koordinációt és az alternatív útvonalak felépítését.
Varga G. Gábor arról is beszélt, a Liszt Ferenc repülőtér helyzete stabil, a reptéren több napra elegendő tartalék van, és több irányból is érkezik utánpótlás. Az iráni háború kitörése óta mintegy 55 nap alatt több mint 500 millió hordó kőolaj esett ki a világpiacról, ami a globális napi fogyasztás alapján nagyjából 5 napnyi teljes kiesésnek felel meg. Erről már az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője beszélt. Horváth Sebestyén hozzátette, egyelőre még nem beszélhetünk teljesen kibontakozott válságról, bár az elmúlt hónapokban az olajára mintegy 60, a földgázi akár 100%-kal is emelkedett, és a piacokat erősen befolyásolja a politikai bizonytalanság és a tárgyalások alakulása.
Most azt lehet mondani, hogy a régiónak az energiaellátása az most már biztosított, de a közel-keleti háború az energiapiacoknak az összekapcsoltsága miatt az ugyanúgy minket is érinteni fog. Szóval ahogyan a hormozi szorosnak a megnyitása nem orvosolja a közel-keleti konfliktust, ugye a barátsági olajvezetéknek a megnyitása sem orvosolja a régiónak az energiaválságát.
Az elemző kiemelte, Magyarországon tehát az ellátás rövid távon stabilizálódott, de a globális energiapiaci zavarok továbbra is hatással lesznek a régióra. Majd rámutatott, hogy közben a szállítási költségek is drasztikusan nőttek. A tankerhajók biztosítása 300-400%-kal drágult, ami tovább növeli az energiaárakat.
Még meg sem száradt a tinta a 20. szankciós csomagon, már a 21. Oroszország elleni megszorító csomagon dolgozik az Európai Unió. Kaja Kallas uniós főképviselő arról beszélt, folytatják Ukrajna támogatását. Oroszország az újabb uniós szankciókra válaszul kemény lépéseket helyezett kilátásba, és a külügyi szóvivő arról beszélt, az EU árt a saját polgárainak, gazdaságának, illetve a saját rövid és hosszú távú érdekeinek. Barna Péter összeállítása.
Jó hírként számolt be pénteken az EU kül- és biztonságpolitikai képviselője arról, hogy már az uniós csúcs előtt megállapodtak Ukrajna 90 milliárd eurós uniós hiteléről, és elfogadták a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen. Kaja Kallas bejelentette, már a következő szankciós csomagon dolgoznak. A miniszterelnökök határozottan szorgalmazták a 21. szankciós csomagot is, amin keményen dolgozunk. Ez nagyon világos jelzés Oroszországnak, hogy nem jár túl az eszünkön. Azt is jelzi, hogy Ukrajna nekünk fontosabb, mint számukra, és továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát, fogalmazott a főképviselő. Kaja Kallas azt is jelezte, érdemes újra gondolni az EU vörös vonalait, amelyek korábban korlátozták a szankciókat, és nyitottabbnak kell lenni a szigorúbb intézkedésekre. Brüsszel magát is bünteti, és a saját energiabiztonságát ássa alá azzal, hogy szankciókat vezet be az orosz szénhidrogénekkel szemben, közölte az orosz külügyi szóvivő hangsúlyozva. A 90 milliárdos hitellel az EU csak olajat önt a tűzre, árt a saját állampolgárainak, illetve a saját rövid és hosszú távú érdekeinek. Maria Zaharova aláhúzta, Moszkva nem marad adós a válasszal az újabb szankciókra. Oroszország határozottan elítéli az összes jogellenes, egyoldalú kényszerintézkedést, egyre több ország osztja és támogatja ezt a megközelítésünket. Mi is ellenintézkedéseket fogunk hozni. Milyenek lesznek ezek? Kemények lesznek. Az érdekeinknek megfelelően dolgozzuk ki és hajtjuk végre őket, jelentette ki Maria Zaharova. Ha a 19 szankciós csomag nem működött, akkor a 20. sem fog áttörést hozni. Erről beszélnek a szakértők, akik figyelmeztetnek. Moszkva már jelezte, le fogja állítani a kazah olajszállítását a barátsági olajvezetéken keresztül Németországba. Ugyan kilátásba helyezték, hogy más útvonalon eljuttatják a nyersanyagot a németekhez. A bejelentés miatt így is nőtt a bizonytalanság az energiapiacon. Bár Ukrajna Európai Uniós tagsága és a bővítés nem volt hivatalosan napirenden, mégis sok szó esett róla az uniós csúcson. Erről beszélt a közmédia brüsszeli tudósítója, Baracka Eszter úgy fogalmazott, A személyesen jelenlévő Volodymyr Zelenszkij elutasított minden szimbolikus vagy alternatív tagságot.
A magyar kormányváltással tulajdonképpen ebben a kérdésben várhatóan eljön az Európai Unióban az igazság pillanata. Több újság is emlékeztetett arra, hogy a tagállamok nem tudnak majd ezután Orbán Viktor háta mögé bújni, hiszen nyílt titok, hogy több tagállam sem támogat gyorsított tagságot Ukrajna esetében, sőt, van, aki általában egyáltalán nem támogatja a bővítést, és nagy tagállamok is vannak közöttük.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Ukrajna támogatásával és uniós tagságával az egyébként is nehéz helyzetben lévő EU óriási terhet venne a nyakába.
Ez az ország már erre egy lélegeztetőgépen életben tartott ország.
Dornfeld László az M1-en azt mondta, sok ország ellenzi az ukrán gyorsított tagságot, mert az többet vinne, mint hozna az uniónak.
Túl sok politikai cél van megfogalmazva Brüsszelben, és ezek lehúzzák az Európai Uniót, tehát arra, ami igazán fontos lenne mondjuk a Draghi jelentés szerinti versenyképesség javítása, arra nem jut erőforrás meg energia, mert közben szankciós politikát kell vinni, de energiaválságban, de Ukrajnát támogatni kell, de közben folyamatosan csúszunk le, és ezek mind-mind összeadódnak oda, hogy Európában nem látszik a kitörési pont ebből az egész mostani válsághelyzetből.
Az elmúlt hónapban Ukrajna jelentős erőfeszítéseket tett és fontos reformokat hajtott végre, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint ezt az Európai Uniónak is el kell ismernie és jutalmaznia kell. A csatlakozás ugyanakkor politikai döntés, amelyet a tagállamoknak egyhangulag kell meghozniuk.
Az idei egyik legnagyobb orosz légicsapás sorozata érte Ukrajnát, miközben újabb fogolycsere történt, amely során 5 kárpátaljai magyar katona is hazatérhetett. Részletek Iváncsik Attilától.
3 meghaltak, 20 pedig megsebesültek Dnyipro városában, amikor orosz légicsapás érte az 1 millió lakosú települést. A támadás 10 órán át tartott. A mentő alakulatok jelenleg is túlélőket keresnek a lakóházak romjai alatt. A keleti megye központ polgármesterének beszámolója szerint 10 rakétával és 80 drónnal vették célba őket az ellenséges csapatok. Jelentős kár keletkezett egy kórházi épületben és egy oktatási intézményben, valamint csaknem 30 lakótömbben is. Támadás érte Harkív, Kijev, Zaporizsia és Csernyihív térségét is. Az idei év egyik legnagyobb légicsapás sorozatában több mint 650 harci drónt és rakétát vetett be Moszkva. Közben újabb fogolycsere történt a szemben álló felek között, az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. 200 ukrán fogoly térhetett haza, köztük 5 kárpátaljai magyar nemzetiségű katona. A legfiatalabb kiszabadult katona 24, a legidősebb pedig 60 éves. A háború kirobbanása óta összesen mintegy 8700 orosz hadifogságban lévő ukrán katona térhetett haza, ugyanennyi oroszért cserébe.
Az éjszakai orosz támadás sorozat után dróntörmelékre bukkantak Romániában a délkeleti Galacs városánál.
Senki nem sérült meg, de a környéken élő több mint 200 embert elővigyázatosságból kitelepítették, mivel a lelő drónok darabjai robbanóanyagot tartalmazhatnak.
Soron kívüli laborvizsgálatot rendelt el a Vasvár megyei kormányhivatal, miután felmerült, hogy Kőszegen is több utcát boríthat aszbesztszennyezett kőzúzalék. Szombathelyhez hasonlóan itt is sebességkorlátozást vezettek be. 46 utcában legfeljebb 10 km/órás sebességgel haladhatnak a járművek, és lezártak 10 parkolót is. A kőszegi járási hivatalban pedig védőmaszkot osztanak. Falucska Évet összeállítása.
Sajnos, ahogy arra számítottunk, a mennyénket sújtó aszbesztszennyezés nem csak Szombathelyt és Bozsokot érinti.
Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója azt közölte, hogy újabb településen merült fel aszbesztszennyeződés gyanúja. Ezúttal Kőszegen. Bár még mérések nem igazolták az aszbeszt jelenlétét, azonnali védelmi intézkedéseket rendeltek el.
Kőszegen számos lakott területen áthaladó úton aszbesztszennyezett zúzalék található, melyek az utóbbi években a Pilgerzolfi bányából kerültek oda. Ezért a Szombathely eset súlyosságát és az elővigyázatosság elvét alapul véve ideiglenes intézkedéseket rendeltünk el Kőszegváros területén, sebességkorlátozást, a közterületek nedvesen tartását és a kiporzás csökkentését írtuk elő. Azonnal intézkedtem soron kívüli laborvizsgálatok elrendeléséről, hogy tisztázzuk ezt a helyzetet.
A helyi járási hivatalban pedig igény esetén FFP2-es és FFP3-as védőmaszkokat is osztanak. Básti Béla, Kőszeg polgármestere elmondta, csaknem 50 utcáról és 10 parkolóról tudnak, ami szennyezett lehet. de az osztrák kőzetet az elmúlt években jelentős mennyiségben használta a lakosság is magáncélokra.
Azt lehet mondani, a városban szinte mindenhol találkozhatunk vele, nem csak közterületeken, hanem magándvarokon is, kapubehajtókon, tehát tényleg egy szinte hétköznapinak mondható ez a kőzet. Így egyszerre volt nyilván egy megrökönyödés, megdöbbenés.
Az azbeszt rákkeltő anyag. Ha felporzik, könnyen belélegezhető, és a tüdőben visszafordíthatatlan betegségeket okozhat. Az azbeszt szennyeződést először Bozsokon, egy kőzúzalékkal borított parkolóban mutatták ki. Majd Szombathelyen, az Oladi városrészben egy lakóvet mintát a háza előtti, szintén kőzúzalékkal borított útról. Bevizsgáltatta, és az eredmény szennyeződést igazolt. Ezt követően kezdett el vizsgálódni a Vas vármegyei kormányhivatal. Több mintavételük is azt bizonyította, hogy az ausztriai bányákból származó zúzott kő azbeszt tartalma Szombathelyen többszöröse az egészségügyi határértéknek. A héten már egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését is kezdeményezték. Halmosi Péter több mint 20 éve lakik a városban.
Nagyon sokan megijedtek, én is féltem a gyerekeimet.
Szombathelyen a kormányhivatal hétfőn egészségügyi lakossági fórumot tart, ahol többek között tüdő- és gyermekorvosok adnak tájékoztatást a kockázatokról és a megelőzésről.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett a miniszterelnök helyettese is lesz a Tisza kormányban, ezt Magyar Péter közölte a közösségi oldalán. Hozzátette, a miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.
Magyar Péter azt is írta, hogy Orbán Anita ma Kármán András, Kapitány István és Melétei Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.
A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban.
Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testületre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és betegképviselő tagja. Emellett elengedhetetlenek a nyilvános összefoglalók, a világos etikai alapelvek, hangsúlyozta Hegedűs Zsolt.
A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök arról írt, a találkozón hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyar testvéreink továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Hozzátette, hogy a Tisza kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a VMS megalakulása óta minden anyaországi kormánnyal korrekt partneri együttműködésre törekedett a vajdasági magyar közösség érdekében.
Benyújtotta lemondását a KDNP országos elnökségének Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes.
A pártelnöke közösségi oldalán azzal indokolta szándékát, hogy a választási vereségből személyes felelősségvállalás következik. A lemondást a KDNP elnöksége nem fogadta el, de Semmilyen szerint generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség, ezért teljes tisztújítást fognak tartani.
Hétfőre kiderül, hogyan alakítják át a Fidesz frakciót. Erről beszélt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandinernek. Hozzátette, a listán mandátumot szerzett képviselők mintegy felét cserélni fogják. Ő maga felajánlotta, hogy nem veszi fel a mandátumát, de a miniszterelnök megkérte, hogy ne tegyen így. Gulyás Gergely arról is beszélt, a tábor egyben tartásához feltétlenül szükség van Orbán Viktorra. Császár Attila összefoglalója.
A Tisza párt jelentős kétharmados győzelme nem tartozott az elképzelései közé, mondta Mandinernek Gulyás Gergely.
Ami a valós végeredmény lett, az én elképzeléseim között nem szerepelt.
A leköszönő kancellária miniszter arról is beszélt, hogy miközben jelentős eredményeket értek el, a választók többsége belefáradta a hosszú ideje tartó kormányzásba, és változást akart.
Egész egyszerűen 16 év után a demokratikus európai parlamenti rendszerekben nem nagyon tudok példát arra, hogy valaki választásra ott van nyerni. Természetesen pártok esetén van ilyen, de ugyanaz a személy, arra nem nagyon tudok példát. Helmut Kohl megpróbálta és veszített, Angela Merkel meg se próbálta, ők voltak, akik közelmúltban 16 éven keresztül, 4 parlament cikluson keresztül tudtak kormányfőként működni.
A kormányzati munka átadásáról szólva kijelentette, hogy a folyamat rendben zajlik. A Magyar Péter mögött felsorakozó tisztségviselők személyéből, a Tiszás kétharmados alkotmányozó többségből pedig Gulyás Gergely azt látja, az nem enyhébb változata a korábbi rendszernek, hanem inkább annak erőteljesebb formája. A küszöbön álló ellenzéki munkára áttérve Gulyás Gergely azt mondta, a Fidesz álláspontja az, hogy az ellenzék nem lehet az ország ellenzéke.
Próbáljuk meg megmutatni, hogy lehet egy országnak normális ellenzéke is, ami valóban jó javaslatokat kész támogatni, vagy még jobbá tenni. A rosszakat, a alkotmányos határokon, az európai jogi civilizáción túllépő gyakorlatot, törvényjavaslatokat, azt pedig éles szavakkal utasítja.
A Fidesz-KDNP belső megújulásával kapcsolatban jelezte, jelentős átalakítás várható a frakcióban és a mandátumot szerző képviselők körében. A politikai vereség következményét pedig ő maga is levonta.
Én a választási vereség utáni napokban a miniszterelnöknek is felajánlottam, hogy nem veszem fel a mandátumomat, de ő azt kérte, hogy ne tegyek így, tehát hogy vegyem fel a mandátumot. Most alakul ki a frakció. Azt hiszem, hogy a listán mandátumot szerzett képviselők esetén, hiszen cserére ott van lehetőség, nem szerintem egyéniben nincs. Tehát a listán mandátumot szerzett képviselők többségét nagy valószínűséggel cserélni fogjuk, mintegy felét valószínűleg többségét cserélni fogjuk.
Gulyás Gergely azt mondta, hogy hétfőre nyilvános lesz a névsor, azzal kapcsolatban pedig, hogy Orbán Viktor marad-e a pártelnök, leszögezte, ahhoz, hogy ezt a tábort egyben lehessen tartani, ahhoz a leköszönő miniszterelnök személyes részvételére is feltétlenül szükség van.
8 perc múlva 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy folytatódhatnak a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között Pakisztánban. Az iráni külügyi szóvivő azt közölte, csak a pakisztáni vezetéssel egyeztet. Szó volt arról, hogy aszbeszt szennyezés gyanúja merült fel Kőszegen is az osztrák bányákból származó kőzúzalékban. 46 utcában korlátozták a forgalmat. És beszámolunk arról is, hogy 20. alkalommal rajtolt el Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye, az Ultra Balaton.
Déli krónika.
A parlamentben vették át elismerő okleveleiket a Potápi Tehetség program idei nyertesei. A Potápi Árpád János, a Magyar Nemzetért Alapítvány azokat a tehetséges külhoni és anyaországi magyar középiskolásokat támogatja, akik nem csak tanulmányaikban kiemelkedőek, hanem aktív résztvevői hazájuk közösségi életének. A pályázatra több mint 350-en jelentkeztek, közülük 44-en kaptak ösztöndíjat.
A díjazottakat az országgyűlés elnöke köszöntötte. Kövér László emlékeztetett, az országházat 2010 a magyar állampolgárság és szavazati jog kiterjesztése óta a nemzetházának is szokták nevezni. Az esemény fővédnöke hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtizedben a nemzet külhoni része közjogi értelemben határokon átívelő békés módon tudott újra egyesülni az anyaországi nemzet résszel.
Mindezzel az elmúlt esztendőkben be tudtuk bizonyítani a világnak, hogy a magyarság együtt erősebb, mint azon erők, amelyek az elmúlt több mint egy évszázadban megpróbáltak szétszakítani bennünket.
Egyre gyakrabban veszik igénybe a MÁV szolgáltatásait osztálykirándulásokhoz.
A MÁV csoport vezérigazgatója azt mondta, ennek egyebek mellett az az oka, hogy 14 éves korig díjmentesek a vállalat szolgáltatásai, 14 év felett pedig havi 1890 forintért lehet országbérletet vásárolni. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, 2025-ben 31 ezer csoportot szállítottak vonattal, 12 ezeret pedig autóbusszal. Hozzátette, a cél, hogy idén is meghaladják ezt a számot.
Akkor tudunk a szükséges férőhelyekről gondoskodni, ha tudunk a csoportok érkezéséről. Ezt a bejelentési folyamatot az elmúlt években 100%-osan online-nál tettük. Kérem az iskolákat, pedagógusokat és mindenkit, aki csoportos utazást szervez, segítsenek nekünk, használják ezt az online bejelentő felületet, mi pedig gondoskodunk arról, hogy a szükséges férőhelyeket a vonaton és az autóbuszon biztosítsuk a kirándulásokhoz.
A hétvégén tartják az Építészet ünnepe és éjszakája című programsorozatot. Budapesten, Pécsett és Veszprémben is számos vezetett sétával várják a látogatókat. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
vegyük észre, hogy milyen csodálatos országban, milyen csodálatos épületek között élünk, és ne mellékszereplők legyenek ezek az épületek, hanem főszereplők legyenek az életükbe.
Az esemény céljáról az építészet ünnepe és éjszakája alapítója, fesztiváligazgatója beszélt a Krónikának. Bihar Kriszta elmondta, a programsorozatot immár másodjára rendezték meg. Becsléseik szerint tavaly mintegy 7-8 ezer látogatójuk volt, idén azonban kétszer ennyi érdeklődőre számítanak. Hozzátette, újdonság, hogy ebben az évben Budapest mellett Pécs és Veszprém is csatlakozott a rendezvényhez, amely mintegy 70 helyszínen csaknem 100 programot kínál.
Olyan programok lesznek, ahol nem csak megnézzünk egy-egy épületet vagy városi helyszínt, hanem szeretnénk, ha jobban meg is értenék a látogatók. Sok olyan program lesz, ahol maguk a tervezők, az építészek vezetik ezeket a sétákat.
Pécsett például Magyarország legteljesebben fennmaradt középkori épület együtteséről, a Püspökvárról tudhatnak meg többet az érdeklődők. A Janus Pannonius Múzeum modern magyar képtár padlásterét vezetett bejáráson lehet megtekinteni. Fejlámpás éjszakai sétát is tartanak az ókeresztény temető labirintusában. Vasárnap a belvárosban található Palatinus Grand Hotelben tart idegenvezetést a szállodaigazgató és az épület felújításán dolgozott belső építész. A Nemesvámos mellett található Villa Romana Baláca régészeti parkban ingyenes esti sétát tartanak, ahol az ókori római villa feltárt tereit mutatja be a park szakmai koordinátora. Veszprémbe a Péter Pál panzióba a várost ábrázoló fotókiállítás megnyitójára invitálják az érdeklődőket. A tárlat Rácz Miklós alkotásait vonultatja fel. Budapesten is számos programmal, például polgármesteri sétával is készülnek.
Lesznek esti programok is, Őrsi Gergely fogja bemutatni a második kerületet.
Vasárnap délelőtt a Budapart városnegyedbe várják a látogatókat. Kora délután pedig a Pesti Broadway építészeti titkait lehet megismerni a Nagymező utcai színházi sétán.
Nagyon érdekes a Zeneakadémia épületbejárása, ahol egy mini koncertet is fognak adni. Ezek vasárnap este 9 óra után kerülnek megrendezésre.
Bihar Kriszta hangsúlyozta, a legtöbb programon való részvétel regisztrációhoz és támogatói jegyvásárlásához kötött, de vannak ingyenes séták is.
20. alkalommal rajtolt el Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye az Ultra Balaton. A tókerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye, amelyet egyéniben, váltóban, futva és biciklizve is teljesítetnek a résztvevők.
Kulcsár Róbert versenyigazgató elmondta, a többnapos esemény pénteken reggel az egyéni indulók, valamint a kislétszámos csoportok nyitották, végül pedig ma a 7-13 fős csapatok állnak rajtvonalhoz. A sporteseményre a jubileumi évben rekordszámú egyéni induló regisztrált.
Az egész Balaton kört érintjük, Balatonfüredről indulva Keszthely irányában, és hát a teljes északi part érintésével azt gondolom, hogy a legszebb tájait érintjük a Balatonnak. Az egyik legikonikusabb helyszín ez a Badacsonyi hegység, illetve keresztül fut a mezőny Badacsonyi Őrsön a Varga pincészeten át. Ez egy nagyon ikonikus és nagyon különleges helyszín. Nem mindennapi látvány egyébként átlagos futónak se, átlagos embernek, hogyha lehet így mondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Balaton legszebb részeit érinti az úton.
Járda csillagászati bemutatóval és ismeretterjesztő programokkal várják az érdeklődőket országszerte a csillagászat napján. A Magyarországon is több mint 3 évtizedes múlttal rendelkező emléknapon elsősorban a Hold, a Vénusz, valamint a Jupiter felszínét lehet majd távcsővel megtekinteni. Bújtás Szintia és Zilai Zsuzsanna összeállítása.
A csillagászat napjának minden körülménye között a csillagászat népszerűsítése, és ahogy azt az eredeti szlogen is mondja, az a célja, hogy minél közelebb hozzuk az emberekhez a csillagászat tudományát.
Mondta a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára a Krónikának. Mizser Attila emlékeztetett, a világszerte elterjedt mozgalmat a 70-es évek elején indították el Amerikából. Az emléknap pontos dátuma minden évben a Hold fázisának első negyedéhez igazodik.
Egészen kora este a Vénuszt meg tudjuk figyelni ragyogó fényű esthajnalcsillag, illetve most esti csillagként. A Jupiter még mindig nagyon jól látható, nagyon sok a részlet a felszínén, a négy óriási holdját is nagyon szépen meg tudjuk figyelni. És hát persze főként a Hold, ami általában az embereket elvarázsolja.
A szakember hangsúlyozta, Az emléknap jó lehetőség a járda csillagászatra, melynek lényege, hogy jellemzően egy amatőr csillagász az utcán saját távcsövén keresztül mutatja meg az arra járóknak az aktuálisan látható égitesteket.
Az emberek többsége mondjuk, hogy kevés érdeklődik a csillagászat iránt, vagy felszínesen, hiszen annyi minden van a világban, amik iránt érdeklődnek az emberek. Mégis, hogyha egy korcsoportot meg kellene nevezni, leginkább a gyerekek, tizenévesek, akik talán a legnyitottabbak, legfogékonyabbak, és néhány azt érzékelem, hogy még jobban is tájékozottak a csillagászat és a űrkutatás témakörében, mint a felnőttek.
Mizser Attila hozzátette, az emléknapon a járda csillagászat mellett az óbudai Polaris csillagvizsgálóban különleges programokkal várnak minden érdeklődőt.
Hétfőn kezdődik a Magyar Filmnapja alkalmából szervezett egyhetes programsorozat, amellyel a 125 éves magyar film előtt tisztelegnek.
Kortárs és klasszikus alkotásokat vetítenek a mozikban, a tévécsatornákon és a streaming platformokon, valamint különleges helyszíneken, például a Kincsem Parkban és a Császár Komjádi uszodában. Lesznek élő podcast felvételek is Szabó István, Oscar-díjas filmrendező, és Koltai Lajos Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr részvételével. A részletes program a magyarfilmnapja.hu oldalon érhető el.
Ma tartják a hagyományos rendőr és tűzoltó napot a Városligetben.
A program reggel a kék lámpás autók felvonulásával kezdődött. A rendőrségi konvoj a Szent György térről, a tűzoltó pedig a Flórián térről indult a Hősök terére. Ott csatlakozott hozzájuk a Magyar Rendőrség zenekara, a Katasztrófa Védelem Központi zenekara, a hagyományőrző rendőrszázad, valamint az országgyűlési őrség díszettsége. A Hősök teréről együtt vonultak át a Városligetbe, ahol egész nap családi programok és bemutatók várják az érdeklődőket.
A motorosokat ellenőrzik a hatóságok a Mátrában.
A motoros rendőrök a szezon végéig folyamatosan jelen lesznek a szerpentines szakaszokon, elsősorban azért, hogy megakadályozzák a gyorshajtások miatt bekövetkező baleseteket. A jó idő beköszöntével egyre többen motoroznak az utakon, és közülük sokan keresik a kanyargós, emelkedős, lejtős hegyi utakat.
Villogás, leszorítás, büntetőfékezés, veszekedés és verekedés. Egyre több az utakon az agresszív sofőr, akik számtalan balesetet okozhatnak. Néhány napja bejárta az internetet az a felvétel, amelyen egy őrjöngő autós pisztollyal fenyegetőzött a Hungária körúton. A lejárt jogosítványok megújításához jelenleg csak orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges, viszont a Kossuth Rádiónak nyilatkozó szakértő szerint meg kell fontolni egy egyszerűbb pszichológiai vizsgálat bevezetését is. Részletek Briáska Dánieltől.
Bejárta az internetet az a felvétel, amikor egy kikanyarodást nehezményező sofőr ordítva csapkodta a másik járművet, amelyben az ilyet autósok rögzítették az esetet.
Mit csinálsz?
Ne
hagyjad, menjél, zöld! Ne állj le, légy szíves, kérlek, nagyon félek!
Előfordult olyan is, amikor egy autós leszorította az útról a kerékpárost.
Adjál már legalább egy métert! Az életemről van szó, ember! 5 centivel arra megyek, első dorszót döglök meg, mész a börtönbe!
Néhány napja pedig egy autós a kanyarodósávból irányjelzés nélkül vágott be egy másik elé Budapesten a Hungária körúton, miközben majdnem elütött egy biciklist. A szabálytalan manőver után a sofőr többször is büntető fékezett. Amikor a kamerás autó vezetője dudálással jelezte a veszélyes helyzetet, a vétkes sofőr kiszállt a kocsiból és fegyverrel fenyegetőzött. Az ügyben zaklatás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást a BRFK. Két hete a Göncárpád városközpontnál két ember halt meg illegális gyorsulási verseny miatt. A büntetett előéletű külföldi férfit halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják, akár 10 év börtönt is kaphat. A felmérések szerint az autósok mindössze 29%-a érzi magát biztonságban az utakon, a közúti balesetek 56%-át agresszív vezetés okozza.
Önmagában az autózás is bármilyen furcsa egyfajta stressz.
Mondja Zerkovics Dávid, a közlekedés pszichológus szerint nem a közlekedés rossz, hanem az, ahogy viszonyulunk hozzá.
Ha van egy speciális jármű, mondjuk egy trailer, nem vagyunk olyan mérgesek, és feladatnak éljük meg, hogy hogyan kell őt kikerülni. De hogyha előttünk megy sokszor egy idősebb generációba tartozó sofőr, aki lassabban megy a kelletténél, akár 10-20 km/h, ő sokszor dühöt kap. Mit keres az öreg kint már az úton, miért nem megy inkább már haza? Ugyanaz a feladat, ugyanaz a szituáció. Kressz szerint ugyanúgy kell megoldanom a kikerülést, mégis pszichésen másképpen reagálok rá.
Évente nagyjából 100 000 ember szerez B-kategóriás jogosítványt Magyarországon. Előzetes alkalmassági vizsgálatukhoz azonban nem lenne elegendő szakember és eszköz, véli Dobrocsi Endre, közlekedésbiztonsági szakértő.
Mentálhigiéniás vizsgálatban kell gondolkodni. Nyilván jó lenne, de azt gondolom, hogy egyelőre még ebben azért nem tudunk előrébb lépni, mert ennek nagyon sok követelménye van, szakember, illetve technikai megoldás.
A jogszabályok szerint a jogosítvány megújításához elég egy általános orvosi alkalmassági vizsgálat. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint azonban a jövőben érdemes lenne felmérni a Kressz szabályainak ismeretét és az általános pszichológiai alkalmasságot is.
Továbbra is válságos a helyzet Japán északi részén, Iwate prefektúrában negyedik napja tombol erdőtűz. A 10 000-es lélekszámú Otsuchi városában már 3 000 embernek kellett elhagynia otthonát, mert a lángok elérték a lakónegyedeket. A helyiek számára a tragédia különösen fájdalmas. 15 évvel a pusztító szökőár után most az újjáépített otthonukat fenyegeti a megsemmisülés. Bánkota és Kanalas Lili beszámolója.
Gyorsan terjednek a lángok az Otsuchi körüli erdőkben, már csak nem 1200 hektár semmisült meg. A hatóságok eddig több mint 3000 embert evakuáltak. A tűz azokat az otthonokat fenyegeti, amelyeket a lakók a 15 évvel ezelőtti pusztító szökőár után építettek újjá. Az emberek tisztában vannak a kimenekítés szükségességével, azonban itt sokan már 15 évvel ezelőtt a szökőárban is elveszítették az otthonukat, ezért elfogadhatatlan lenne, ha ez most újra megtörténne. Nagyon bízom benne, hogy a tűzoltók meg tudják védeni őket, nyilatkozta a város polgármestere. A rendkívüli szárazság miatt azonban a tűz egyelőre nehezen kontrollálható. A védekezésben mintegy 1000 tűzoltó vesz részt. Az ország más részeiből is érkezett segítség. A munkát tucatnyi helikopter is segíti a levegőből. Megérkeztek a tűzoltó egységek Tokióból és 5 másik prefektúrából, így összesen 6 csapat állt össze. 2 egységet a Kirikiri körzetbe vezényelünk, hogy védjék az északi oldalt. Emellett a 45-ös útmenti területre összpontosítunk keleten, hogy megerősítsük a védelmet a partvonal közelében. A nyugati oldalon, ahol a földi egységek számára nehéz a terep, a hadsereg helikoptereinek bevetését tervezzük, hogy a levegőből történő vízledobással segítsék a tűz megfékezését. Ismertette a válságtervet egy tűzoltó parancsnok. Bár áldozatokról eddig nem érkezett jelentés, sajtóértesülések szerint 8 épület, köztük egy lakóház már a lángok martalékává vált. A tűz elfolytását az erős szél és a tartós aszály hátráltatja. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő héten sem várható csapadék, ami fokozza a kockázatot.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az Ultra Balaton futóverseny ideje alatt a Balaton teljes térségében megnövekedett forgalomra kell számítani holnapig. Kiemelten érintettek a 71-es és a 7-es főút egyes szakaszai, valamint a Balatonfüredi versenyközpont környéke.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset miatt lezárták Csepelen a második Rákóczi-Ferenc utat, a Lámpás utca közelében a forgalmat elterelik. A 38-as, a 138-as és a 238-as autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Várhatóan ma éjfélig lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt, illetve az Állatkerti körútat, a Gundelkári út és a Hősök tere között filmforgatás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Holnap hideg front érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem várható. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban ez egy szeles, száraz hideg front lesz. Viszonylag markáns front egyébként, hőmérsékletváltozás szempontjából. Ma a hét legmelegebb délutánja előtt állunk. A nyugati, észak-nyugati országrészben akár még hivatalosan is meg lehet a nyári nap, tehát 25, esetleg 26 fok lehet arrafelé, míg általában a csúcsértékek 20 és 23 fok között alakulnak. A szél ma még csak elvétve élénkül meg, de hajnalban is több helyen élénk marad, és már a hajnali órák második felétől kezdve meg is erősödhet, és ez csak fokozódik. Majd a hidegfront várhatóan már délelőtt eléri felhősávjával az észak-kelet-magyarországi területeket, és ha már az észak-keleti régiót említettem, akkor fontos tudni, hogy a Zemplén térségében, a Nyírségben és esetleg az Észak-Alföldön tartósan, és ami fontosabb, erősen viharos lehet majd a szél, az óránkénti 80-90 kilométeres sebességet is elérheti majd az északias áramlás a legintenzívebb órákban. A hőmérséklet mintegy 6-7 fokkal esik vissza, 14 és 21 fok között alakul, viszont érdemi csapadék nem, ez esetleg az északkeleti határszélen vagy a Tiszántúl egyes részein kisebb záporok fordulhatnak elő. Hétfőn, illetve kedden nagyon lassú melegedés kezdődik, majd várhatóan szerdán egy újabb front érkezése okoz elsősorban délnyugaton csapadékot, így a hónap utolsó napján hűvösebb lesz az átlagnál, de május 1-ével markáns melegedés kezdődik.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Doncsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Gól nélküli döntetlen a labdarúgó NB1 31. fordulójának nyitányán. Vég Richard a bronzéremért mérkőzhet a birkózó Európa-bajnokságon. Betlehem Dávid aranyérmes, Fábián Bettina negyedik lett. A 3 kilométeres kieséses versenyben a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának ibizai viadalán. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem hozott gólt a labdarúgó NB1 31. fordulójának nyitó mérkőzése. A Kazincbarcika 0-0-ás döntetlent játszott a vendég MTK-val. A Kazincbarcika vezetőedzője Kutor Attila Zinger Kocka Henriettának nyilatkozott.
Fáradtság, vagy hogy a lényegi kérdések eldőltek? Mi miatt volt ennyire kevés esemény a mérkőzésem?
Nem a fáradtság miatt, hanem a játék úgy alakult, hogy nem voltak olyan nagy helyzetek. Azért volt egy kettő, amiből azért lehetett volna. Azt tudtuk hozni, amit ígértünk, hogy utolsó leletünk, így küzdünk, és megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint lehozni a mérkőzést. Most ez volt a legjobb tudás, mert erre volt elég.
Hogy látja ki az a három játékos, aki bebizonyította, hogy az első osztályban a helye?
Nem akarok neveket mondani. Fejlődtünk mi is, a játékosok is fejlődtek, komoly követelményt támasztott az első osztály, azért sok embernek újdonság volt, és még újdonság most is. Vannak ilyenkor még azért hullámzó dolgok. Van egy mondás, hogy az első mindig jó, az általában jól szokott sikerülni, utána árazódnak be az emberek, sokan mindent megtettek, és ez látszott.
Többször kiemelte a tanulási folyamatot. Ön, mint ember, mint edző, mit tanult ez idő alatt?
Rengeteget. Azért ilyen szituációban csapatot vezetni, vagy egy közösséget építeni, és még ilyen szituációban is így együtt tartani, hogy ezeken a mérkőzésen is kihozzuk magunkból a legjobbat, azért ez nem csak én, hanem a kollégáim is, a klubvezetése is, azért sokat beleteszünk attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, meg hol vagyunk, de mindig a legjobb tudásunk szerint készülünk és készítjük fel a csapatot.
A Kazincbarcika vezetőedzője Kuttor Attila után az MTK támadóját, Jurek Gábort is megszólaltatta Zinger Kocka Henrietta.
Nem kezdtük jól a meccset, nem tudtunk reagálni arra, hogy nagyon betömörültek, és ezáltal nem tudtunk sok helyzetet kialakítani az első fél időbe. Szerencsére a második az már jobban sikerült, de ott volt, hogy nagyot védett a kapus, volt, hogy a végén egy-egy passzok, de úgy érzem, hogy végig a kezünkben volt a mérkőzés. Sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni.
Pontot szereztetek az elsőt a Kazincbarcika ellen, a 3-ból 2 mérkőzésen játszottál, de azért talán meg tudod ítélni, hogy mi nem működött.
Nagyon nehéz őket feltörni, és ők is beleraktak mindent, ez így sikerült.
Kölcsönszerződésed a szezon végén jár. Visszatérsz Miskolcra, vagy maradsz Budapesten?
Nem tudok még semmi konkrétat mondani. Remélem, hogy pár héten belül eldől a sorsom, és akkor én is nyugodtabb leszek.
Ma 3 találkozóval folytatódik a labdarúgó NB1 31. fordulója. 14 óra 30 perctől a Kisvárda a Diósgyőrt, 17 órától a Puskás Akadémia az Újpestet, 19 óra 30 perctől a Nyíregyháza az Zalaegerszeget fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A német labdarúgó Bundesliga 31. fordulójában a Leipzig 3-1-re nyert a vendég Union Berlin ellen. A lipcseieknél Willi Orbán végig a pályán volt, Gulácsi Péter a kispadon kapott helyet, a fővárosiaknál Schäfer Andrást a 83. percben cserélték le.
Nemzeti Sport Krónika.
A szabadfogású 97 kg-os Vég Richard a grúz Givi Macsarásvilivel küzdhet a bronzéremért ma este, miután a Vigaszágon 6-3-ra győzött az ukrán Denis Szaháljuk ellen a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, amelyen a magyar színeket képviselő Muszukájev Iszmail is a bronzmérkőzésen lépett szőnyegre ma. Szintén a szabadfogásúak között a színeinkben induló 74 kg-os Kuramagomedov Murad technikai tussal nyert a bolgár Mihail Georgiev ellen, míg a 125 kg-os Bajcajev Vladislav 2-0-ra verte görög ellenfelét a selejtezőben, ezzel mindketten a negyed döntőbe jutottak. A 72 kg-os Pók Karolina egy pontos vezetésről az utolsó másodpercekben maradt alul tegnap az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok török Buset Tosunnal szemben a bronzmérkőzésen, így az ötödik helyen zárt. Pók Karolinát Dedecsik Ferenc kérdezte a bronzmeccse után.
Drámai végjáték, de egy olyan meccs, amin egészen elképesztően birkóztál pályafutásod első felnőtt világversenyén, amire büszke lehetsz. Mik azok, amik most így kavarognak benned?
A végén az nagyon bántó, hogy ott azon múlott az egész szerintem, és meg tudtam volna verni egy ilyen erős versenyzőt, de ebből is tanulni kell, ez van.
Világbajnok, olimpiai érmes, a súlycsoportnak és az egyenlentebbi súlycsoportnak is a klasszisa. Végig pariban voltál vele, volt egy olyan 4 pontos akciód, amit azért ez még téged is mosolyra bír, úgy látom.
Igen, igen, az nagyon nekem is tetszett. Meccs előtt bemelegítéskor az edzőmmel ezt technikáztuk, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült. Meg kicsit sokba is voltam, hogy ez el is ment, de hát örülök, legalább valami szépet tudtam villantani.
Úgy jöttél ide, hogy ez tapasztalatszerzés lehet elsősorban. Ebből a szempontból miket kaptál és miket viszel magaddal?
Az, hogy fejlődik el fizikálisan nagyon sokat, azért erősebbek nálam. Nyilván ez 72 kilóba, de úgyhogy az én súlyom az 68, csak most így jött össze. De a tapasztalatszerzés az megvolt. Erre is nagyon büszke vagyok, hogy ilyen meccset tudtam lehozni. Azért ez nagyon jó meccs volt szerintem. A vége az nem, de így az egész meccset azért én irányítottam, én vezettem, de ez így alakult.
321 kg-mal a 13. helyen végzett összetettben Fekécs Szilárd a 94 kg-osok között a grúziai Batumiban zajló súlyemelő Európa-bajnokságon. A pénteken 10 kilométeren aranyérmes Betlehem Dávid megnyerte a 3 kilométeres kieséses versenyt a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának ibizai második fordulójában. A nők mezőnyében Fábián Bettina 0,1 másodperccel lemaradva a bronzéremről negyedik lett. Kropko Márta a 18. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának második fordulójában az üzbegisztáni Szamárkandban. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged 37-29-re nyert Győrben, az Eto ellen a bennmaradásért küzdő budai farkasok csapata pedig 27-23-ra győzött a Pler Budapest otthonában. A budapesti négyes döntőbe jutásért játszik ma a Győri Eto és a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A győriek az idegenben szerzett 8 gólos előnyükkel várják a negyed döntő 16 órakor kezdődő hazai visszavágóját a Dán Odense ellen, míg az FTC az itthoni 31-31-es döntetlen után Franciaországban lép pályára 18 órától a Metz ellen. Mindkész összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Német Kornél már a helyszínen beszélgetett a Fradi jobbát lövőjével, Kluiber Katrinnal.
Azt is érzem a lányokon így, hogy fogyunk, sajnos azért tényleg fogytunk, mert Odenzébe is kevesen voltunk, hogy azokért a játékosokért is, akik nem tudnak segíteni, még hogyha sérültek is, de ott voltak velünk, és taktikában, amit kívülről láttak, segítettek, így is nagyon erősek tudtunk maradni. Nyilván itt a szufla, amivel probléma van itt a végjátékokban, és én bízom abba tényleg, hogy azért itt, ha egy komoly mérkőzés az, és esetleg X körüli az eredmény, akkor még a végére is marad annyi oxigén az agyunkba, a fejünkbe, hogy a helyén tudjuk kezelni.
Nyilván, mivel már egyszer megélted, van viszonyítási alapod. Klub karrierednek a legnagyobb, vagy mekkora pontja volt a 23-as, és ez mit jelent a mostani visszavágó, a meccsi visszavágó előtt? Mit ad az neked, hogy azt megint el lehet érni, és el akarod érni, gondolom?
A pályafutásom eddig legnagyobb sikere az volt, amikor ugye a Final Four-ba kerültünk itt egy ekkora hátrányból. Ezen a héten, ahogy edzettünk, ahogy csináltuk a napjainkat, mindenki tudja, hogy mit jelent ez a mérkőzés, és bízom abba, hogy meg tudjuk azt csinálni, főleg így, hogy nincs akkor a hátrányunk.
A kedvenc kommentem az volt, hogy a Fradi jó helyzetben van, mert nem, hogy 6 gólt kellett dolgozni, de döntetlenről indul. Most ezen nevetünk, meg mosolygunk, azért igen, ez ennél sokkal nehezebb.
Sokkal nehezebb lesz, mert nyilván nem fogják ingyen adni, de abban, amit otthon játszottunk egy nagyon mérkőzést, abban még mindig van, és ezt ki kell vigyük a pályára, és akkor sikerülni fog.
A címvédő Szolnok hazai pályán 119-87-re verte a Sopront az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyed döntőjének harmadik összecsapásán. A Falkó szintén otthon 90-76-ra múlta fölül a Honvédot, az atomerőmű Pakson 116-78-ra kiütötte az Albafehérvárt, a Kaposvár 104-71-re bizonyult jobbnak a vendég Debrecennél. A Szolnok, a Falco és az atomerőmű 3-0-ra nyerte az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcot, ezzel mindhárom együttes bejutott az elődöntőbe, míg a Kaposvár 2-1-re vezet összesítésben. Az Albafehérvár játékosa Vojvoda Dávid kritikusan összegezte a paksiak elleni párharcot.
Ez a 3-0 teljesen megeremelt a Paks javára. Ebből a három mérkőzésből az első volt, ami számunkra értékelhető. Az utána lévő két meccsen mindenkétszer 40 pontot kikapni, azt gondolom, hogy ez szégyen. Attól függetlenül, hogy a Paks ezen az elmúlt két mérkőzésen olyan dobóformát mutatott, amit azt gondolom, hogy 20 éve vagyok a profi pályán, de még soha nem láttam. Tehát azt gondolom, hogy idegenben is dobtak 17 vagy 18 3 pontost, most meg 29-ből 20-at. Ez elképesztő, hogy az elmúlt két mérkőzésen hogy játszottak, hogy dobtak. Látszik, hogy elképesztő önbizalommal kosárlabdáznak. Sajnos a formai tisztítés nem sikerült a legjobban. Egy ilyen Pakstól ki lehet kapni, de nem abban a formában, hogy ez az elmúlt két mérkőzésen próbáltunk rengeteg fajta vérekezés, átdobtak minden vérekezést. Nyilván ez megtört minket teljesen, úgyhogy abszolút megérdemelt. Ez a 3-0, a szezonnak még nincsen vége, messze-messze alul teljesítettük az elvárásokat ebben a szezonban. Most a lehető legjobb helyet szeretnénk megszerezni, a helyezés, hogy ez az ötödik helyezés, arra próbálunk felkészülni.
Csikó Zsóka az 500 és 1000 méter egyes után Újfalvi Laurával a kajak kettesek 500 méteres távján is győzött a kajakkenusok szegedi válogató versenyének tegnapi zárónapján. A férfiak hasonló számát a Kuruc Levente Fodor Bence duó nyerte az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence Tótka Sándor előtt. Kenuszakákban Kis Ágnes Nagy Bianca páros bizonyult a legjobbnak 500 méteren, a férfi egyesek 1000 méteres számában Fejes Dániel ért elsőként célba, megelőzve Adolf Balást. Bitman Emil Fejes Dánielt kérte interjúra.
Nem csak az 500 van meg ezen a válogatón, hanem az 1000 méteren. És ez hogy hangzik?
Jó hangzik, ez már régóta váratott magára ez az 1000 méter. Örülök neki, hogy meglett. Annak is örülök, amit előtte elterveztem, azt sikerült megcsinálni a pályán.
Az 500-on látszódott, hogy sebességed van, és mintha próbáltad volna erre a döntőre is ezt átültetni, mert nagyon jól ment az eleje.
Igen, ez volt a lényeg, hogy menjek egy erős 500-at az elején, nem sokkal lassabb, mint az egyes. Relatív egy ilyen 6 másodperccel, remélem az sikerült. Ez volt a terv, és utána minél tovább húzni a magas tempót. A finish meg úgy érzem, hogy ez az 500 után is megvan, azt meg tudom csinálni majdnem bármikor, ezzel nem aggódtam.
Nagyon-nagyon régóta kergeted Balást, hogy végre el tud csípni, és most ezen a válogatón sikerült 1000 méteren, ráadásul megvan az 500 elsője, és volt egy olyan páros döntőtök, ami igencsak elképesztően sikerült. Ez egy nagyon kerek hét most számodra.
Éreztem előtte is, hogy ez jó lehet, megpróbáltam elhinni, hogy meg tudom ezt ugrani. Nagyon örülök a párosra, és csak egy picit maradtunk le. Jó időket is elvesztem, főleg 501-esbe, de szerintem ez is most ezekre a körülményekre jó idő. Nagyon örülök, összeállt minden most a hétvégén.
Fejes Dánielt hallották. Végül arról, hogy ahogy csütörtökön, úgy tegnap is 6-1-es vereséget szenvedett a májusi elitvilágbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott a vendéglátó Svájctól felkészülési találkozón. A válogatott bőkeretét a héten két részre osztotta a szakmai vezetés. A csapat másik fele tegnap Szombathelyen Japán ellen játszott és 4-3-ra kikapott. A két együttes ma Győrben ismét megmérkőzik egymással. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti, 2026. április 25-én a Duna hazai szakaszán végig apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 13, Budapestnél 14,3, Mohácsnál 15,3. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 77 cm 15%, Medve 100 cm 10%, Nagybacs 64 12, Gönyű 24 12, Komárom 75 10, Esztergom 62 10, Nagymaros 9 10, Budapest 122 10, Dunaújváros mínusz 2 10, Dunaföldvár mínusz 116 9, Paks 9, 11, Dombori 50, 14, Baja 150, 13, Mohács 166, 12. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly-torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 22 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 25, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 21, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 20, 110, 400. Középen 24, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 103, 2, Árpás mínusz 78, 11, Győr 240, 28, a Marcal-Móricz hídánál mínusz 32, 12, az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmat mínusz 79, 8, a Sió-Simontornyánál 102, 13, Szekszárd 195, 28, a Mura-Letenyénél 111, 13, a Dráva-Örtilosnál mínusz 118, 10, Barcs mínusz 134, 5, Dráva-Szabolcs mínusz 11, 7. A Tisza a hazai szakaszán jellemzően kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 11,4, Tokajnál 15, Szolnoknál 14,5, Szegednél 14,9 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 143,8, Záhony mínusz 250, 10, Dombrád 31,22, Tokaj 465, 58, Tiszalök alsó mínusz 40,28, Tiszafüred 554, 71, Kisköre felső 738, 63, Kisköre alsó mínusz 209, 10, Szolnok mínusz 206, 7. Csongrád mínusz 114, 17, Szeged 111, 29. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 között. 6 deciméter szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter, 366,2 és 366,6 között, 14, 40, 600. 350,4 és 350 között 14, 40, 400, 326,6 és 326 között 12, 40, 600, 297 és 296,3 között 14 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 700 méter. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 88 cm 49%, átlag vízmélysége 336 cm, hőfoka Siófoknál 13,9. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 71 cm 10%, hőfoka Agárdnál 14. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 49 cm 51%, hőfoka Fertőrákosnál 13,4. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. április 25-én.